ajándék lenne, ha én is azt mondtam, hogy nem egy leszűkített dologról szólna a beszéd, hanem tényleg egészébe kezelnénk ezt. De még egyszer hangsúlyozom, a felelősség, a döntés felelőssége, a törvényhozás felelőssége az nem a szakszervezeteken és nem a munkahadókon van.
Uraim, köszönöm, hogy a mai műsorban a vendégeim voltak. Hát ígértük ugye, hogy Csizmár Gábor államtitkár úr bekapcsolódik a mai beszélgetésbe, parlamenti elfoglaltsága miatt ez nem sikerült, pótolni fogjuk, mert nagyon kíváncsiak lettünk volna, hogy ezekre az érvekre, ugye pro és kontra ő hogyan reagál. Vissza fogunk még erre térni, hamarosan egy igen érdekes témával folytatjuk, munkaügyi felügyelőket képeznek a munkát keresőkből, részletek persze csak a hírek után.
Egyébként a Menedzserek és Döntéshozók magazinja
minden kedden 12 órától.
Itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Neumann Gábor.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Közlekedési hírek.
Sebességet mérnek a Petőfi híd Budai híd főjénél. Egyik hallgatónk küldte ezt az információt a 06-30-30-30-95-3-as SMS számra. Ő úgy fogalmazott, hogy háromlábú lézermasinával növelik a GDP-t. A lényeg, hogy tartsák be a sebességkorlátozást. Megnyitották a korábban lezárt 3-as főutat Aszód és Gödöllő között a 39-es kilométernél a napi munkák miatt. Hosszú sor alakult ki mindkét irányban, ezen a szakaszon menetidő növekedéssel kell számolni.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Előre hozták a nemzetközi szakértő értekezletet a sertésinfluenzáról. Ezt a tervezetnél korábban már délután megtartják Genfben. Az egészségügyi világszervezet, a WHO azután döntött a gyorsítástól, hogy az Egyesült Államokban és Kanadában is egyre nő a megerősített sertésinfluenzás esetek száma. A tanácskozás részvevői döntenek arról is, hogy megemeljék-e a fertőzés veszélyének súlyosságát jelző riasztási szintet világszerte. Közben kiderült, hogy már európai fertőzöttje is van a sertésről terjedő influenzának. A spanyol egészségügyi minisztérium megerősítette az ország első megbetegedését. Az érintett beteg fiatalember a közelmúltban tért haza mexikói tanulmányútról. Szombaton vitték kórházba magas lázzal és légzési panaszokkal, de jó reagál a kezelésekre. Rajta kívül további 20 embert tartanak még megfigyelés alatt fertőzés gyanújával Spanyolországban. Itthon felkészültek a hatóságok a sertésről terjedő influenza elleni védekezésre. Magyarországon eddig nincs ilyen eset, erősítette meg a Klubrádiónak az országos tisztifőorvos. Falus Ferenc ugyanakkor kérte a Mexikóból hazérkező turistáktól, hogy a gyanús tünetek esetén azonnal forduljanak orvoshoz. Azt is hozzátette, hogy nagyjából 3 hónapba telne, hogy elkészítsék, és mindenkinek beadhassák az oltóanyagot. Leszavazták Kovács Tamás legfőbb ügyész interpellációra adott válaszát a parlamentben. Az SZDSZ-es Gusztos Péter előzőleg arra volt kíváncsi, interpellációjában, hogy mi kellene ahhoz, hogy hivatalból indítson eljárást a Magyar Köztársaság ügyészsége az erőszakos, garázda, kirekesztő szélsőjobboldaliak ellen. A legfőbb ügyész válaszát 160 nem 152 igen és 41 tartózkodással utasította el a parlament. Míg a héten benyújtja az MSZP frakció a holokauszt tagadásának büntethetőségéről szóló törvényjavaslatot, jelentette be a pártelnöke a parlamentben. Lendvai Ildikó úgy fogalmazott, egy tőről fakad az indulat, ami egykor gyilkolt és ma gyilkol Magyarországon. A holokauszt tagadását tiltó törvény célja, hogy sem életében, sem halálában ne lehessen senkit kiiktatni a nemzetből, hangoztatta a kormánypárti politikus. Az oktatási tárca vezetője szerint demokraták között nincs megalkuvás az alapdolgokban, és nem kell kompromisszumot kötni. Hiller István azt mondta szintén a parlamentben, hogy képviselőként alá fogja írni a törvényjavaslatot, és ugyanerre kértem minden képviselőtársát. Hamarosan Pozsonyba utazik a magyar külügyminiszter, ezt Luxemburgban közölte Balázs Péter, miután röviden tárgyalt szlovák kollégájával még az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt. Úgy fogalmazott, hogy a nagyon közeli jövőben látogat el a szlovák fővárosba, hogy Miroslav Lajcsákkal alaposan áttekintsék a két ország kapcsolataiban felmerülő kérdéseket. Azt is hozzátette, bízik abban, hogy ez a találkozó tartalmasnak bizonyul majd. A következő lépés pedig az lesz, hogy kitűzik Robert Fico szlovák kormányfő budapesti látogatásának időpontját. Végül az időjárásról, a délutáni nagyjából 20 fokos hőmérséklet talán meg lesz a következő napokban, de egy kicsit csökkenhet a napi csúcsérték, változékony időt ígérnek. A mai napon még az esti órákig változóan felhős napos lesz az ég. Hírek legközelebb 4-kor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Új pálya, új esély nevet viselt az a program, amelyet az Európai Unió és a kormány közösen finanszírozott, hogy támogassa a munkanélküliek átképzését. Az újonnan kiképzett munkaügyi felügyelők a múlt héten ünnepélyes keretek között kapták készhez a végzettségüket igazoló dokumentumokat. Beszélgető társam pedig Gedeon András, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség szóvivője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogyan született meg egyáltalán az ötlet, és kezdjük innen, hogy munkanélküliekből legyenek munkaügyi főfelügyelők, és hogyan válogattak? Tehát itt felmerül a kérdés, hogy akár én is lehetnék mondjuk munkaügyi felügyelő?
A válogatás...
Mi alapján dől ez el?
Ők regisztrált álláskeresők voltak, diplomás regisztrált álláskeresők.
Ez nagyon fontos szempont már eleve.
Ő körükben vetették fel lehetőségként, hogy indul egy ilyen program, ahol ők munkaügyi felügyelő képzést kaphatnak, és ezt követően munkaügyi felügyelőként elhelyezkedhetnek. Ez elsőre talán furcsán is hangzik, ugye munkaügyi felügyelő, mi lehet ebben vonzerő egy diplomásnak, de ha azt elmondom, hogy már a képzés ideje alatt ők már tulajdonképpen egy állást kaptak, és ezt követően köztisztviselői státuszban folytathatják majd a munkájukat, ez mindenképpen egyfajta stabilitást, egy megélhetést jelent, és megfogalmazta azt is az egyik hallgató, hogy abból a szempontból, hogy változatlanul emberekkel foglalkozik, hogy egy kifejezetten konfliktuskezelő jellegű feladatokat is elláthat, hogy érvényre juttathatja azt a fajta empatikus képességet, azt a fajta emberekkel való jó kommunikációs készséget, amit addig is alkalmazott, ez már érthetővé teszi azt, hogy miért jutott el, vagy miért érdekelte ez a pálya.
Na hát akkor kiderült, hogy bárkiből nem lehet, tehát nagyon sok szempontnak meg kellett felelni. Milyen időtartamú volt ez a képzés, milyen jellegű tudást kellett elsajátítaniuk a hallgatóknak?
Itt még a bárkihez azt hozzátenném, hogy ők mindannyian vagy az oktatásból, vagy az egészségügyből, vagy pedig a közigazgatásból érkeztek a regisztrált álláskeresők közé, és ezt követően nyertek felvételt erre a programra, és a felvétel is olyan volt, hogy ott már egy előszelekciót végeztek többek között a felügyelőség munkatársai. Tehát itt már egyfajta toborzási folyamaton átestek. Ez egy fél éves képzés volt egyébként, és több mint 1000 órás tanfolyamot foglalt magában ez a fél év.
Miket tanultak? Tehát itt én úgy tudom, hogy itt azért jogi ismeretekre is szükség van, és rengeteg más egyéb területre is.
Mindenféleképpen, tehát jogi eljárás, jogi ismereteket tanultak a munkajog területéről nagyon sok mindent, hiszen nekik tisztában kell lennie azokkal, amit ellenőriznek, hogy mi az alapja egy szabályos, jogszerű foglalkoztatásnak, melyek azok a területek, amelyeket vizsgálniuk kell, melyek azok a jogsértések, amelyeket meg kell tudniuk találni. Ebben egyébként segítségükre voltak olyan felügyelők is, akik már nagyon komoly tapasztalattal bírnak az ellenőrzés és a különböző jogsértések vizsgálata terén.
Kik állították össze a tananyagukat, kik oktatták őket?
Ez több szervezet összefogásából született ez a program. Az oktatás maga a Székesfehérvári regionális képzőközpont fogta össze, itt is zajlott az oktatás jelentős része, és az intézet szakinstruktorai is közreműködtek a tananyag összeállításában, és magát a szakmai hátteret a munkaügyi szakmai hátteret pedig az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség munkatársai adták, akik az oktatásban is részt vettek, mint tanárok.
Gondolom vizsgázniuk is kellett. Ez hogyan zajlott? Mit kell erről tudni?
Kellett bizony, egy többnapos vizsga folyamat volt ez tulajdonképpen, aminek az utolsó vizsgája már az oklevél kiosztást megelőző néhány órában zajlott, és ezen a vizsgán is részt vettek ugye a székesfehérvári instruktorok, mint a felügyelőségnek a vezetői közül többen és munkatársai közül többen.
Egyébként mindenki megfelelt a vizsgán?
Mindenki megfelelt.
Volt vizsgadruk azért előtte?
Volt vizsgadruk, ezt utólag elmondták a hallgatók, hogy nagyon izgultak, különösen a vizsga második részében, ahol az ő elmondásuk szerint a nehezebb tantárgyak kerültek sorra, hiszen itt nekik különböző gyakorlati példákon keresztül, eseteken keresztül kellett megfogalmazni, és megfelelően tulajdonképpen idézőjelben eljárni egy-egy ügyben, és megoldani egy-egy olyan feladatot, amilyet később a gyakorlatban is egy munkaügyi ellenőrzés alkalmával megkapnak, és végre kell
hallani. Meg hát, hogyha onnan nézzük a kérdést, hogy a tét óriási volt, hiszen munkanélküliből válhatott valaki, egy egyébként ilyen nehéz gazdasági helyzetben munkavállalóvá, tehát a lehetőség a kezében volt onnantól kezdve, hogy megfelelt ezen a vizsgán, ez egy nagy dolog. Mi lesz a további sorsuk ezeknek az embereknek, hol fogják hasznosítani a tudásukat, vagy hol hasznosítják már a tudásukat?
A felügyelőség lévén egy országos hatáskörű szervezet, ugye 7 régióban működünk országszerte. Attól függően, hogy ki melyik részéről érkezett az országnak, abban a térségben az ottani felügyelőségen fogunk munkát kapni, mint munkaügyi felügyelő. Ott egyébként ők már részt vettek konkrét gyakorlaton is, ahol látták, hogy hogyan működik ez a mindennapokban ez az ellenőrzési munka. Tehát az ott szerzett gyakorlati ismeretekből és a képzőközpontban szerzett elméleti ismeretekből áll össze az ő tudásanyaguk.
Most úgy kezdtük, hogy új pálya, új esély, és az Európai Unió, valamint a kormány közös finanszírozásával valósult meg ez a program. Lesz-e továbbra is ilyen képzés, hiszen hogyha erről az oldalról nézzük, hogy egyre több a munkanélküli, akkor lenne rá szükség.
Ilyen szempontból mindenképpen, azonban több feltételnek teljesülnie kell annak érdekében, hogy ez folytatást nyerjen ez a program. Egyrészt kell, hogy legyen egy olyan szabad státusz része az OMMF-nek, amelyre fogadóképesen föl tud venni további felügyelőket vagy munkaerőt, és meg kell, hogy legyen a finanszírozási oldal is, amit most a TÁMOP,
Társadalmi
megújulás operatív programjában a 2.3.1 részen belül a finanszírozási háttér biztosítva volt. Amennyire tudom, itt még van szabad keret, de ez egyáltalán nem biztos, hogy erre a területre kerül majd, vagy ezen a területen képeznek majd munkaerőt ebből. Itt tehát többszörös feltételrendszernek kell teljesülnie, hogy ez folytatódhasson.
Most ön felvetett két kérdést, két szempontot, én felvetnék akkor egy harmadikat. Lesz-e, kell-e egyáltalán több munkaügyi felügyelő, miközben ugye azt mondtuk, hogy milyen a gazdasági helyzet, hogy egyre több a munkanélküli, tehát hogy egyáltalán önök gondolhatnak-e arra, hogy fejlesztenek, bővítenek?
Hogyha arról az oldalról nézzük, hogy milyen leterheltséggel dolgoznak a felügyelők, és mennyi munkájuk van, akkor mindenképpen szükségünk lenne dolgos kezekre és fejekre, ha szabad így fogalmaznom. És ez egy jó lehetőség volt arra, hogy bővítsük ezt a keretet. Jó lehetőség volt olyan szempontból is, hogy ők már készen kapott, képzett felügyelőként lépnek be a felügyelőségekhez, hiszen eddig ezt mindig házon belül kellett megoldanunk egy-egy olyan munkajogból, munkaügyből képzett embernél, akik még nem végeztek felügyelői munkát azelőtt. Tehát ilyen szempontból lenne munkájuk, és azért ne felejtsük el, hogy a munkaügyi felügyelő az nem csak például a fekete munkát ellenőrzi, hanem a már alkalmazottként dolgozó munkavállalóknál minden olyan jogsértést, ami mondjuk a szabadság kiadása, a bérkifizetéssel kapcsolatos, és talán pont azért, mert nehezebb időszakot élünk a munkavilágában, ezek nagyobb hangsúlyt kapnak, hogy aki dolgozik, azért az őt ne érje joghátrány azért, mert esetleg nehezebb körülmények között kell helytállni, akár neki, akár a munkaadónak.
Hát remélem, hogy ez ügyben tudnak tenni. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt a mai műsorban.
Én köszönöm.
Az elmúlt percekben Gedeon Andrást, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség szóvivőjét hallották. Következő témánk a 45 éven felüli állástalanokért küzd a Szenior Foglalkoztatási Szövetség, hogy miként ez kiderül majd hamarosan. Rövid szünet után fogjuk folytatni.
Klubrádió.
A beszélgető társ. Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Négy nap, több ezer vendég, körülbelül 40 ezer féle kötet volt a Millenárison, a vasárnap záródott 16. Budapesti Könyvfesztiválon. A fő vendég az orosz írónő Ljudmila Ulitskaja, akinek Daniel Stein a Tolmács című regényét Morcsányi Géza fordította magyarra. Ő lesz a Dobszerda következő vendége, aki egyébként a Maglető könyvkiadó igazgatója, valamint dramaturg, olykor színész is, és még sok minden egyéb. Vele együtt várom a hallgatókat, a szerkesztőket.
Reklám.
Partoplusz Bécs 2009. Miskolci Nemzetközi Operafesztivál június 10-e és 21-e között. Különleges előadások, világsztárok, izgalmas helyszínek. Legyen ön is részese az opera ünnepének.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
130 ezer körüli a 45 éven felüli álláskeresők száma, akiknek éppen a koruk miatt nehéz munkához jutniuk, segítségükre jött létre 2007 végén a Senior Foglalkoztatási Szövetség. A kezdet nem volt könnyű, de mára úgymond felnőtté vált a szervezet. A vendégem a stúdióban Vadász János, a Senior Foglalkoztatási Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Gondolom a dolguk most se sokkal könnyebb. Tehát
sokkal
még a felnőtté
nehezebb, mint volt.
Na akkor erről mindjárt részletesebben. Telefonon kapcsolódik be a mai beszélgetésünkbe Sós Adrianna, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal főigazgató helyettese. Köszöntöm a hölgyet!
Jó napot kívánok!
Akkor először, hogyha már Vadász úrral így bele is vágtunk a beszélgetésbe, gyorsan egy kérdést önnek. Egy működő integrált információs rendszerről, egy tudásbázisról beszélünk az önök esetében, amelyben a szövetség a szenior foglalkoztatással összefüggő információkat kezeli. Mit kell még tudnunk erről? És miért olyan nehéz, vagy még nehezebb most a dolguk?
Ez egy óriási információs anyagot tartalmazó tudásbázis, munkáltatók, több mint 60 ezer munkáltató van benne, valamennyi szenior, 45 év feletti szeniornak az adatait szeretnénk behozni akkor, hogyha ők ehhez hozzájárulnak, jogi adatbázis, elhelyezkedési lehetőségek, munkaerőkínálatok, sok-sok minden van ebben a tudásbázisban, de a szövetség ezen túlmenően sok más egyebet is kínál, hiszen ma már országos hálózat a szenior foglalkoztatási klubok országos hálózata, 66 klub működik, és további mintegy 80 szerveződése folyik jelen pillanatban is, ez egy bővülő, terebélyesedő hálózat.
Bocsánat, hogy közbevágok, miért a 45 éves korhatár az, ahol meghúzzák önök a határt? Ez egy vízválasztó ma?
Igen, a mai magyar munkaerőpiacon 45 év környékén jelentkezik a diszkrimináció. 42 a nőknél, 47-48 a férfiaknál, tehát a közepe,
ennek az átlagát,
a közepe a 45, ez korábbi, mint az európai példa.
Igen.
Mert Európában 50 fölött kezdik ezeket a hátrányos megkülönböztetéseket számon tartani, de Európában ezt az egész problémát egészen másféleképpen kezelik. Ott nagyon komoly becsülete van a 45-60 év, 62 év közötti munkavállalónak.
És gondolom a munkatapasztalatnak.
Mert hogy az ottani munkáltatók döntő többsége és az államok döntő többsége tisztában van azzal, hogy a tudás, a tapasztalat, a munkakultúra, a versenyképesség és a felelősségvállalás a munkáért. Ennek a korosztálynak a sajátossága, tehát nélkülük nemzetgazdasági és társadalmi fejlődésről nem igazán lehet beszélni.
Akkor itt jönne az, hogy a hölgynek szeretném átadni a szót. Gondolom Sós Adrianna is egyetért azzal, hogy ez a probléma egyáltalán nem elhanyagolható. Hogyha ebből indulunk ki, akkor milyen segítséget ad a szervezetnek a foglalkoztatási és szociális hivatal? Esetleg irányít, finanszíroz, társintézményeket hoz össze, vagy tanácsokat ad?
Hát azt is mondhatom, hogy mi egy kicsit párhuzamos szervezet is vagyunk, hiszen a foglalkoztatási szolgálat a munkavállalók, illetve a munkát keresők teljes körével foglalkozik. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy legyenek olyan szervezetek, amelyek egyes speciális, bármilyen szempontból is speciális élethelyzetben, életkorban levő körrel külön foglalkozzanak, hiszen ugyanúgy, ahogy a pályakezdő fiatalok külön foglalkozást igényelnek sok szempontból, hiszen a munkaerőpiacon valamilyen tapasztalatlanságuk folytán hátrányos helyzetben vannak, de az idősebb munkavállalók meg más szempontból vannak hátrányos helyzetben, ezért nagyon fontosnak tartjuk a szövetséggel való kapcsolatot, hiszen ők azt a feladatot vállalták föl, hogy azokkal foglalkoznak, akik a magasabb keresetek, vagy bármilyen más ok miatt ma a munkaerőpiacon nehezebben tudnak elhelyezkedni, bizonyos előítéletek kapcsolódnak hozzájuk, és segíteni kell őket abban, hogy könnyebben elhelyezkedhessenek. Tehát mi nagyon támogatjuk ezt a kezdeményezést a kirendeltségeink útján is, amennyire lehet, és amennyire ugye megengedett egy állami szervezetnek ez. Segítjük, és hát elég szoros kapcsolatban vagyunk Vadász úrral is, több konzultáció folyt már ebben az ügyben, hogy milyen módon tudunk együttműködni, hogy segíthessük a tapasztalt emberek munkába állását, és hát ugye nálunk egy kicsit eltér a feltétele annyiban is, hogy ugye nálunk eddig a nyugdíjkorhatár is azért alacsonyabb volt, és ma is fiatalabb korban mennek az emberek nyugdíjba.
Ez az, ami most változik.
Igen, de még mindig legfeljebb el fogjuk élni a nemzetközi gyakorlatot.
Igen. Akkor most Vadász úrhoz fordulok ismét. Ön az uniós példát említette, összehasonlítottuk a magyarországi gyakorlattal. Kik keresik fel itthon a szövetséget, és kikkel tart kapcsolatot a szövetség, hiszen a bejelentkező álláskeresőket közvetíteniük kell.
Nálunk a 45 év felettiek közül egyre többen keresik fel, természetesen a munkanélküliekről beszélek, a mi szövetségünket, hiszen egyetlen országos szövetségként foglalkozunk a szenior foglalkoztatás problémáival ma Magyarországon. Nagyon komolyan növekszik ezeknek az embereknek a száma, és azt kell mondjam, hogy az, hogy a regisztrációban ilyen 140-150 ezer ember szerepel ma már, az még csak a jéghegy csúcsa, ennél sokkal többen vannak, akik már kiestek a regisztrációból, illetve akik nem is regisztráltatták magukat, ha bár munkanélkülieké váltak. Tehát egyrészt ők keresnek fel minket, és nagy örömmel mondhatom emellett, hogy egyre több munkáltató keres meg bennünket, akik 45 év feletti emberek foglalkoztatásában érdekeltek. Tehát a munkáltatóknak és az álláskeresőknek az egymásra találása a mi szövetségünk keretében lehetséges, és ez elsősorban közvetlenül a szenior foglalkoztatási klubokban valósul meg szerte az országban, ahogy említettem már, és ugye, 66 városban.
Igen, említette azt, hogy sok cég keres 45 éven felülieket, legyen így minél több ilyen cég, viszont vannak olyanok, akik most kényszerülnek elbocsátani pont ezt a korosztályt, ugye a nehéz gazdasági helyzet miatt. A humánus elbocsátás kapcsán ismét felmerülhet az önök szerepe. Felveszik önökkel a kapcsolatot ezek a cégek? Volt már ilyen
vannak, példa? Vannak olyan cégek, amelyek felveszik velünk a kapcsolatot. Én úgy gondolom, humánus elbocsátás nincs. Tehát meg kell próbálni megakadályozni az elbocsátást. Erre jó például az a program, amelyik a 4 napos munkahét idézőjelben való bevezetésével az 5. napot a
képzésre
fordítani szándékozza állami költségvetési hozzájárulással. Ez munkahelyek megtartása szempontjából fontos. Fontos, hogy a Start Extra kártya az végre könnyebben használhatóvá válhasson a 45 felettiek számára. Eleve a korhatár 50-ről 45 évre csökkentettessék, másrészt pedig ne kelljen egy évet várakoznia annak, aki már munkanélküli helyzetben van arra, hogy Start Extra kártyát igénybe vehessen. Tehát mi azt szándékoztuk, és azt a javaslatot megtettük a minisztériumnak, hogy ez az időpont, ez az időszak 3 hónapra csökkenjen le. A szenior állásbörzéink hatalmas sikert aratnak. Itt a munkaügyi központoknak, munkaügyi kirendeltségeknek óriási szerepük van, mert nagyon sok állás lehetőséget hoznak ők ezekre az állásbörzékre, és itt is egy kitűnő együttműködési pont van.
Igen, itt szeretnék közbevágni, és akkor a főigazgató helyettes asszonyhoz szólni. A hivatal utasíthatja a munkaügyi központokat arra, hogy a 45 éven felülieket küldjék például a Szenyor Szövetséghez, hiszen mondjuk ez kifejezetten az ő specialitásuk, és akár itt gondolok a vidékiekre is, mert hogy egy országos hálózatról van szó.
Hát utasítani nem utasítjuk, általában sem szoktuk utasítani a munkaügyi szervezeteinket, de azt gondolom, mert
a jó
célérdekében erre nincs is értelme, hiszen ők maguk is belátják, hogyha van egy olyan szervezet, egy szövetség, amelyik ennek a körnek külön segítséget nyújt, külön tanácsadással, külön rendezvényekkel segíti az egyéb problémák megoldását, a munkaügyi szervezet nagyon jól jár, hiszen akkor más munka vagy álláskeresői körrel több ideje van foglalkozni, tehát utasítás nélkül is megragadnak minden olyan lehetőséget, ahol ennek a körnek a elhelyezkedését segíthetik, és ez annál is inkább nagyon fontos, mert ugye azért itt a leépítésekről volt szó, ezek a részidős foglalkoztatások, munkahely megtartás, erre számos program van már, és támogatás, de ebben a körben azért valóban az idősebbek talán veszélyeztetettebbek, hiszen az ő kereseteik magasabbak, az ő elbocsátásuk során nagyobb költségtakarékosságot lehet elérni, tehát úgy gondolom, hogy a szövetségnek ebben is nagy szerepe lehet, hogy ilyen téren is minél több támogatást nyújtson, és a munkaadókat is inkább arra rávenni, hogy ezeket az embereket tartsák meg, hiszen olyan tapasztalattal rendelkeznek, amit nagyon hosszú idő és nagyon sok pénzbe kerül, míg egy új munkavállaló elsajátít.
Vadász úr, tud-e bíztató szavakat szólni a 45 éven felüliekhez, és egyáltalán többen keresik-e meg most önöket a válság idején?
Biztató szavakat tudok szólni, hiszen például a Ferencvárosi vagy a Fővárosi Művelődési Házban megrendezett állásbörzénken több mint 2-3 ezer ember jelent meg, és több mint 3500 állást tudtunk ajánlani számukra. Tehát egyre több munkáltató jelenik meg ezeken az állásbörzéken.
Azt is tudják, hogy hányan találták meg a számításokat? Nagyságrendileg?
Mi azt tudjuk, hogy a közelmúltban, tehát ez alatt a majdnem egy év alatt, amióta intenzíven dolgozunk, mi 3077 főt közvetítettünk ki munkáltatókhoz, és azt tudjuk, hogy amíg még a krach nem következett be, tehát 2008. októberéig, 2007. decemberétől 2008. októberéig 11200 fővel mérséklődött a 45 év feletti álláskeresők száma, amiben a mi tevékenységünknek a hatása is benne van, hiszen egyre több együttműködő partnerünk van. Ahogy említettem, hát az alapítóink is nagy munkáltatói szövetségek, de 69 ezer munkáltatóval vettük föl a kapcsolatot. És ahogyan említettem már, nagyon-nagyon sok munkavállaló keres meg minket, 3060 munkáltatóval vettük fel a kapcsolatot, 69 ezer a minket megkereső álláskeresők száma, de egyre több önkormányzattal vesszük fel a kapcsolatot, 178-al vagyunk együttműködési megállapodás kötési állapotban, és nagyon sok művelődési központ, nagyon sok kitűnő együttműködő partner segít bennünket.
Hát bízunk benne, hogy minél.
A MOSZ, az IPOSZ, fel nem sorolhatom. Magyarán szólva egyfajta összefogás kezd megformálódni a 45 év felettiek foglalkoztatásáért, és azt hiszem, ha ez az összefogás manifestálódik, akkor mindenki jól jár, a nemzetgazdaság is, és a társadalom.
Hát igen, most szükségünk is van erre. Köszönöm a beszélgetést, hogy rendelkezésünkre állt a főigazgató helyettes asszonynak is. Viszontlátásra.
Köszönjük a lehetőséget, viszontlátásra.
Vadász János, a Szenyor Foglalkoztatási Szövetség elnöke, valamint Sós Adrianna, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal főigazgató helyettese volt ma a műsor vendége. És hát a műsorban elhangzott beszélgetések az Európai Unió és az Európai Szociális Alap